Ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Kovács András, egészségbiztosítási szakértő, a MediHelp International Magyarország üzletfejlesztési igazgatója. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt, köszöntök én is mindenki, sziasztok!
Na hát a témánk ugye természetesen az egészségbiztosítás, és picit vázoljuk fel, hogy mi a helyzet ma Magyarországon.
Hát alapvetően, hogyha egészségbiztosításról beszélünk, akkor mi három különböző egészségbiztosítási fajtát különböztetünk meg. Az egyiket a hálapénznek a kivezetése azt kivégezte. Ez egy pozitív és jó hír, ugye ez az összegbiztosítás, amit akkor találtak még ki régi biztosítós kollégák, amikor ugye arról volt szó, hogy bármi történik, eltörik a lábad, kitörik a bokád, akkor adunk pénzt, és ebből hát leginkább a lakosság nagy része az hálapénzt.
Ebből ment a hálapénz, igen.
Ezt hálapénzre költöttem, és hát gyönyörűen kivégezték, úgyhogy ez megszűnt, hála jó égnek.
És akkor ezek a biztosítási konstrukciók is eltűntek?
Nem,
ezek...
tehát hogy nem.
Még maradtak?
Még maradtak.
Ami valamit azért elárul arról, hogy mi történik az egészségügyben a színfalak mögött. Igen,
igen, tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy a hálapénz 100%-osan eltűnt, de mondjuk azt, hogy a jó alkotó szándék az többé-kevésbé az sikerült. Uh-huh. Úgyhogy ennek a kvázi egészségbiztosításnak, amit összegbiztosításnak hívunk, és leginkább lakásbiztosításokhoz lehetett, vagy lehet még mindig hozzákötni, ennek ez a fajta relevanciája az mondjuk most kevésbé izgalmas. És ezen kívül két egyébként ma már a lakosság körében egyre népszerűbb úgynevezett szolgáltatás finanszírozó egészségbiztosítás érhető el. Az egyik az olyan, ami csak Magyarországon használható. Ezeket mi úgy hívjuk, hogy lokális egészségbiztosítások. Ezek pár millió forintos éves limittel dolgoznak. Leginkább úgy mondjuk, hogy magán STK-ba használhatóak, uh-huh. hogy mindenki teljesen jól értse.
Tehát ez hogy működik pontosan? De ezek havi befizetésűek?
Havi, vagy negyedéves, vagy éves, és akkor alapvetően el tudsz menni vele bármilyen magánegészségügyi intézménybe, de csak Magyarországon.
És csak itthon.
Igen, uh-huh. És ugye ezeknek a kevésbé izgalmas, vagy kevésbé jó része az, hogy akinek ilyen lokális egészségbiztosítása van, tehát ami csak Magyarországon használható és csak járó betegellátása, hogy amikor egy komolyabb betegséggel szembe kerül, mondjuk egy daganatos betegséggel, egy szív-érrendszeri kardiovaszkuláris betegséggel, akkor visszakerül az állami rendszerbe, az állami egészségügyi rendszerbe, és hát innentől kezdve ezek nagyon jók, ezek az egészségbiztosítások. Én a magam részéről nagyon támogatom, hogy bárkinek, de bármilyen egészségbiztosítása legyen, mert az már egy fokkal jobb, mint hogyha egyébként nincsen neki. Csak hogy akinek ilyen van, ezek kell vissza fog kerülni az állami rendszerbe, és akkor ott pedig azt az ellátást kapja.
De ez nem csak összegfüggő? Tehát hogyha magasabb összegre kötöm, akkor lehet, hogy nem kerülök vissza? Tehát...
Nem, azért nem, mert a magyar magánegészségügy infrastruktúrálisan nem rendelkezik sem traumatológiával, sem onkológiai ellátással, tehát ezek az ellátások csak az állami egészségügyben érhetőek Aha. el. És a harmadik típusú egészségbiztosítás, az pedig az úgynevezett teljes körű nemzetközi lefedettségű egészségbiztosítások. Ebből Magyarországon a MediHelp-nél érhető el a Generálival közösen szolgáltatás finanszírozó egészségbiztosítás, és ez az egyetlen olyan egészségbiztosítás, amivel még a legkomolyabb betegség esetén sem kerül vissza tervezett beavatkozás
Mert esetén. Mert hogy külföldön végzik el
Mert hogy az ügyfelek egy része ezt legközelebb Bécsben, vagy bármelyik európai országban mondjuk egy daganatos betegségnek a kezelését tudja elvégeztetni, és ugye nagyon fontos ezeknél még, hogy itt a gyógyszerek is elérhetőek, ennél a harmadik nemzetközi lefedettségű, de Magyarországon egyébként ugyanúgy használható egészségbiztosításoknál, és szűrőcsomókat nagyon szeretik használni, azt egyébként azokban az országokban, mondjuk az északi országokban, Skandináviában, ahol egyébként egy év alatt ugyanannyi daganatos betegséget diagnosztizálnak, mint Magyarországon, mégis töredéke hal meg ugyanolyan populációs számot figyelembe véve, az azért van, mert az emberek szűrő vizsgálatokra járnak, ez nálunk hát azért elég gyerekcipőben jár.
Hát sok minden, ugye, ez mindig azt szoktam mondani, hogy a magyarok egészségügyhöz való viszonya az a fogkefe számon meglátszik, amit így elhasználnak a átlagban egy év alatt, az döbbenetesen alacsony, tehát ilyenkor mindig az ember nagyon megijed.
Van erre felbérés?
Sajnos
van. Igen, azt olvastuk, nem
és,
olyan régi.
És mindig ijesztő, tehát egy tényleg fura. Na mindegy, szóval, hogy de egyébként magát, ezt az egész egészségbiztosítási rendszert, ezt hogy használja ki a lakosság? Ez mennyire előre haladott itthon?
Hát itt hoztam nektek néhány számot, ami azt mutatja meg, hogy 2022-ben a magyar lakosság az 950 milliárd forintot költött el, képzeljétek el, magánegészségügyben, tehát saját zsebből, amikor elmegy egy magánkórházba, egy magánklinikára, egy magánfogorvoshoz, vagy szülni elmennek.
Tehát ebben benne vannak a fogorvosok is.
A fogorvosok is benne vannak, így van. Tehát Állesz Cuzánban 950 milliárdot költ el a 9,7 millió magyar polgár Magyarországon magánegészségügyre.
Ez ugye az elmúlt évekhez képest az egy folyamatos és egy nagy növekedés
mutat. Ez egy szignifikánsan növekedő piac, abszolút.
És a Covid ezt meglökte, ezt a növekedést, vagy inkább lassította?
Ez teljes mértékben meglökte. Aha. Tehát, hogy még bőven följebb mentek a számok. Abból következően, hogy a Covid alatt az állami egészségügyben történt 2-3 olyan kézifékhúzás 70 km/órás sebességű vezetésnél, ami azt jelentette, hogy az állami ellátás az olyan szinten visszahúzódott még azokban a szakágokban is, ahol egyébként nem is lett rá volna egyes szakértők szerint szükség, hogy ezáltal az embereknek még nagyobb része át konvertálódott a magánegészségügy.
Azért kérdeztem egyébként, mert ugye az orvosok bérrendezése az elvándorlást legalábbis időlegesen megállított, legalábbis ilyen hírek jöttek. Volt olyan is, hogy csak lelassította, és azért még fönnmaradt, és maradtak a rendszerben problémák, tehát mondjuk, hogy az állami ellátás színvonalának csökkenése az talán lassult, vagy hát nem tudom, megállt-e, de nem tudom, én nem érzékeltem, de attól még simán lehet, hogy nagy általánosságban ezt ki lehet hozni. Jó, minden esetre a lényeg az, hogy amit konkrétan tudunk, a magánegészségügyi számai, az a növekedés az kitartott, és az üteme is az magas
abszolút, maradt. És hogyha megnézzük mondjuk egy 7-8 évvel ezelőtt a magánegészségügy az Budapestre koncentrálódott, ma már egyébként minden megyeszékhelyen található 2-3 nagyon komoly sok szakágas magánegészségügyi ellátó, úgyhogy ez egy abszolút növekvő piac. De ami az igazán izgalmas, és amit arányszámokban szeretnék nektek elmondani, hogy a 950 milliárd forinthoz képest, amit a magyar lakosság elkölt magánegészségügyre saját zsebből, ahhoz képest magánegészség biztosításának töredékét költi 20 milliárdot, tehát ez valami egészen elképesztő nagy különbség van, tehát ez azt mutatja.
Tehát mindenki inkább, amikor megtörténik a gond, nyilván, akkor a zsebében nyúl, akár föléri a tartalékait, és akkor megy, pontosan, amikor kell.
Pontosan.
Tehát nincs előrelátás, akkor
igen, és Kaszkóra viszont 110 milliárdot költöttünk 2022-ben, tehát ötször többet költünk az autónkra.
Biztosítására, mint a saját
egészség. Egyébként az egészség.
Meg is mozgatta a téma hallgatókat, sok minden jött. Az összegbiztosítással kapcsolatban ugye például egy érdekesség, hogy hát mégis miből élne meg az, akinek hitele van mondjuk, és gyerekeit eteti, és olyan betegsége lesz, ami miatt kiesik a munkából 4-5 hónapra például. Tehát a táppénzből biztos, hogy nem, írja az egyik hallgató.
Teljesen jogos és abszolút.
És ha már itt tartunk, akkor azt nézzük meg, hogy ugye, ahogy említetted, különböző típusú egészségbiztosítások vannak. Van, ami csak Magyarországon használható, van, ami teljes körű Magyarországon kívül is használható. Hát mire adnak megoldást ezek? Miben különböznek?
Hát nézd, ugye alapvetően azt tudjuk mondani, hogy ha teljesen le akarom szűkíteni, és a kockázataimat a legminimálisabbra szeretném behúzni, akkor biztos, hogy egy nemzetközi lefedettségű, teljes körű nemzetközi egészségbiztosítással érdemes rendelkezni, mert ezáltal a legkisebb mondjuk megfázástól, anyajegylevételtől a legkomolyabb daganatos betegségig biztos, hogy egészen megoldást fog találni az ügyfélre. Egy dolgot egyik egészségbiztosítás sem tud úgymond kiszolgálni, az pedig a sürgősség. Aha. A sürgősségi ellátás az mindenhol egyébként állami monopólium, Magyarországon is, tehát hogy bárki lefordul a székről, akkor ott azt a mentőszolgálatot kell hívni, és ő pedig az első aktuális sürgősségi osztályra fogja bevinni, ami pedig állami fenntartásuk. De ezt kivéve magánegészségbiztosításnál a nemzetközi teljes körű lefedettségű egészségbiztosítás az, amivel minden le van fedve, az összes gyógyszer, a szűrővizsgálatok és a több százmilliós fedezet miatt pedig azok az ellátások, amik akár Magyarországon, akár pedig mondjuk egy bécsi, vagy salzburgi, vagy teljesen mindegy párizsi kórházban érhetőek el.
Így hozzávetőleg, hogy nagy általánosságban mekkora árkülönbség van egy átlagos, csak Magyarországon használható, illetve egy nemzetközileg, igen, és így sokkal kiterjedtebb szolgáltatást nyújtó biztosítás.
Ez nagyon érdekes, mert 4-5 évvel ezelőtt még elég nagy volt a gap, tehát nagyon akár 50-60% különbség is lehetett. Ma már azt tudom nektek mondani, hogy árérték arányban sokkal jobban megéri a teljes külön nemzetközi lefedettségűt választani. Vannak olyan korcsoportok, ahol ma már egyébként egy ilyen Medihelp típusú nemzetközi lefedettséget is adó szolgáltatás finanszírozó egészségbiztosítás, az akár kevesebbe is kerül, mint egy lokálisan elérhető, csak Magyarországon használható egészségbiztosítás. Természetesen az esetek döntő többségében a lokálisak olcsóbbak, de körülbelül ma olyan azt tudom nektek mondani, hogy körülbelül olyan 65-75%-át érik el a lokális, csak Magyarországon használható biztosítások éves díjai a nemzetközi lefedettségű szolgáltatás finanszírozó egészségbiztosítás egyes korcsoportoknak az áraihoz képest.
Aha, ez a nagy átlag, és akkor a díjak...
Hát jó, ez már át kell számolni természetesen, úgy, ahogy beszélgettünk az előbb ugye az állampapírokról és a kockázatokról és a gondolkodásról, stratégiáról, itt is azt kell csinálni, hogy az ember átgondolja a helyzetét, és akkor átnézi azokat a lehetőségeket, de ugye főleg itt a lehetőségeket kell átnézni a számok alapján, amit hoztál, tehát hogy ez a biztosítási díj, ami Magyarországon generálódik, ez nagyon kevés ahhoz képest, hogy mennyi megy el különben.
Igen, tehát hogy azt érdemes végig matekozni, hogy adott esetben, tehát a jövőre senki nem tud garanciát vállalni, de a biztosításoknak ugye az a lényege, hogy egy jövőben váratlanul bekövetkező eseményre nyújt fedezetet, de hát azért a számok azt mutatják, hogy mindenki elég sokat költ egészségügyre, akár gyógyszerekre. Akár
gyógyszeroltás, egyébként ez is felmerült.
Gyógyszeroltás, szűrővizsgálat.
De ezeket is fedezi?
Természetesen, természetesen. A nemzet
a szűrővizsgálat, tehát a szűrővizsgálatokat, oltásokat, gyógyszereket a nemzetközi szolgáltatások fedezik.
A lokális egészségbiztosítások legmagasabb csomagjai fedeznek oltásokat, szűréseket, a gyógyszereket viszont leginkább csak a nemzetközi lefedettségű egészségbiztosítás fedezi, és még egy dolog nagyon izgalmas, hogy ezek az egészségbiztosítások dolgoznak várakozási időkkel.
Ja, igen.
Ami azt jelenti, hogy az ember megköti a biztosítást, és akkor nem azonnal, egyes részei azonnal, más részei pedig mit tudom, 3-4-5-6 hónap türelmi idővel vagy várakozási idővel lépnek életbe. Ez a lokálisokra igaz. A nemzetközi szolgáltatás finanszírozó biztosításra viszont a szülést és a fogászatot kivéve nem igaz, tehát azok azonnal használhatóak.
Milyen alapbetegségek miatt vagyunk kizárva, mert egy hallgató az iránt érdeklődik, de csak egészséges emberek köthetik, vagy mi alapján működik ez a rendszert, hogy vannak, akik ki vannak zárva nyilván, akik már komoly betegségek küzdenek, de hogy ez hol van a határ, vagy hol dől ez?
Minden egészségbiztosító különféle kockázatbírati módszereket alkalmaz. Vannak olyan egészségbiztosítások, amik egy egészségügyi kérdőív alapján végeznek kockázatfelmérést. Aztán vannak olyan egészségbiztosítások, amik telefonon történő interjúval próbálnak rájönni, hogy a biztosítást kötni aki szeretne biztosítást kötni, az milyen előző betegségekkel dolgozik, és ez alapján végez egyedi kockázatbíratot, és léteznek olyan nagyobb számú közösségek, mint amikor egy cégtől 10-20-30 ember egyszerre szeretne biztosítást kötni, akkor azt mondja a biztosító, hogy engem akkor innentől kezdve nem fog befolyásolni, kinek milyen előző betegsége van, és akkor én mint egy csoportot ezt bevállalom, aha, és nem végzek kockázatfelmérést. Úgyhogy egyedileg sajnos erre egy biztosító sem tud előre válaszolni, hogy milyen betegségek vannak kizárva. Azért az biztos, hogy a tapasztalataink alapján olyan daganatos betegség, ami éppen lezajlási folyamatban van, vagy emisszióban van, tehát ez ugye a tünetmentességet jelenti 5 éves táblatban, nem szívesen kötnek az egészségbiztosítók ebben a formában biztosítást. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hogy körbe kell nézni a piacon, és meg kell nézni, hogy adott embernek adott betegséggel milyen optimális megoldás van, lehet egészségpénztárat vásárolni, vagy lehet egész más megoldások.
Ezt jól mondtad, mert hogy ezzel folytatjuk majd, hogy mi a különbség egészségpénztár és egészségügyi biztosítás között. Úgyhogy a témát folytatjuk. Köszönjük szépen, rengeteg észrevétel jött ez a témához, úgyhogy megmozgatja az embereket. Hát a legérdekesebb, ami nem konkrétan kérdés, 24 éve írtam a diplomamunkámat a témából, elkeserítő, hogy itt tartunk, írja kedves hallgatónk. Hát próbálunk ezen a helyzeten is változtatni, többek között Andrással. András, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, jó munkát.
Kovács András egészségbiztosítási szakértővel beszélgettünk, a MediHelp International Magyarország üzletfejlesztési igazgatójával.